Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A vegyesúszás mai adásában hosszabb interjút hallhatnak Sós Csaba szövetségi kapitánnyal, és kitérünk arra az interjúra is, amelyet Milák Kristóf adott néhány napja a MOL Pályán kívül című podcastjának. Tartsanak velünk! Újabb számokban is bizonyíthat a Los Angeles-i olimpiai ciklusban Kós Hubert, mondta a 200 méteres hátúszás párizsi aranyérmeséről Sós Csaba szövetségi kapitány. Bízik abban is, hogy a fiatal versenyzőkre építő váltók a szingapúri nagymedencés világbajnokságon előre tudnak lépni. A szakvezető beszélt a versenyzők szombati ünnepségéről és sportinformációs napjáról, a válogatott keretekről, az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid kivételes gesztusáról és az edzők megbecsültségéről is. Először azonban a leendő VB csapatról kérdeztük.
Elég egyszerű, mert a Nemzetközi Szövetség szintidőket szabott meg ahhoz, hogy valakit be tudjuk nevezni, és ezt egy adott időszakon belül kell elérni. Nyilvánvalóan az úgynevezett A-szint fog ránk vonatkozni, ami az erősebb szintű, de ez akkor érdekes, hogyha kettő úszót akarunk nevezni egy adott versenyszámba, tekintve, hogy Szingapurban lesz a világbajnokság, ami elég messze van, amikor úgynevezett B-szintesünk van, egy indulóhoz azt nem fogjuk nevezni, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a középdöntőbe jutása nincs esély. Annak most nem ez a verseny lesz a fő verseny a nyáron, de vannak egyéb világversenyek is.
Meghatározták azt is, hogy hogyan épül fel a válogatott kerete. Van 4 elit versenyző, Kós Hubert, Milák Kristóf, Németh Nándor és Sárkány Zalán, mellettük pedig A keret, B keret és C keret. Ettől függetlenül gondolom, hogy az időeredmények döntenek, tehát a C keretből is lehet valaki szingapúri utazó, hogyha jelentősen felül teljesít.
Vagy akár a C kereten kívül is. Tehát gyakorlatilag ezek a válogatott keretek, ezek azt mutatják meg, hogy az előző évben a világversenyeken valaki hogy teljesített. Tehát például az úgynevezett elit keretbe azok kerültek, akik olimpián és VB-n érmet szereztek, tehát nagyon egyszerű. És ugyanígy le van írva, hogy ki lett az A, B és a C keret tagja, ez inkább abban különül el, hogy ki milyen támogatást kap a felkészüléséhez, beleértve a meleg égővi edzőtáborokat, a belföldi edzőtáborokat, vagy akár a nemzetközi versenyeket. De még egyszer mondom, akár olyan is bekerülhet a világbajnoki csapatba, aki semmelyik válogatottnak nem tagja jelenleg.
Jellemzően egyébként hogyan alakul ez a mostani időszak? A legjobbak ilyenkor már készülnek egy meleg égővi edzőtáborra?
Jellemzően ilyenkor vannak meleg égővi edzőtáborban, mert a hosszú évtizedek alatt az a tapasztalat, hogy magyar időjárási körülmények között ilyenkor betegszenek meg leggyakrabban az emberek, és ez a sportág legkevésbé a kihagyást tűri. Úgyhogy volt már csapatunk meleg égőben, és most is vannak csapataink, illetve készülnek arra, hogy utazzanak.
Néhányan ugyanakkor magaslati edzőtáborba mennek majd. Mennyire lehet ez a forma népszerű?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert mind a mai napig a szakmai cikkek meg hozzávetőleg a fele arról ír, hogy ennek semmi jelentősége nincs, a másik fele pedig esküszik rá, hogy nagyon hatékony, de egy biztos, hogy ettől függetlenül gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki jár magaslatra, de minimum, hogy kipróbálja azt. Nálunk is vannak úszók, akik szeretik ezt, például a korábbi csapatokból Verasztó Dávid kifejezetten ezt kérte általában, és van, aki egész egyszerűen nem is utazik el, mert nem tud megfelelően felkészülni ott.
Tehát akkor sokszor egyénfüggő, hogy mennyire hatékony egy ilyen munka.
Így van, így van.
Beszéltünk arról, hogy vannak részei a válogatottnak. Innentől minden évben így építik majd fel, hogy elit, A keret, B keret, C keret, vagy ez most így volt logikus?
Nem, várhatólag, hogy így lesz a közeljövőben, és az elit az nyilvánvalóan egy másik kategória, mert gyakorlatilag ők benyújtják, hogy mi szükséges a felkészülésükhöz, és meg is kapják. Aztán a többiek, ami marad, azzal együtt, hogy nyilvánvalóan jelen pillanatban a költségvetésünk lehetővé teszi, hogy valamennyi úszót a szintjének megfelelően menedzselni tudjunk.
Lehetnek-e kivételek a keretek kijelölésekor? Mondjuk bekerülhet-e egy szuper tehetség?
Lehet, hát ez a kapitányoknak a lehetősége, ez így van a nyitvízi kapitány Gellért Gábor és az utánpótlás kapitány Krajnák György esetében is. Én a saját esetemben éltem ezzel a nagyon tehetséges nyírbátori fiatalembert, Antal Dávidot a válogatott keretbe javasoltam.
Ő miben a legjobb jelenleg? Mi indokolja ezt?
Hát 200 pillanatban az ifjúsági Európa-bajnokságban már tavaly bronzérmes volt, annak ellenére, hogy még serdülőkorú úszó volt tavaly, és még 2 éven keresztül ifi lesz, és már nagyon közel van ahhoz, hogy a felnőtt világbajnoki szintidőt megúszta.
Néhány nappal ezelőtt a Magyar Úszószövetség tartott a Margit-szigeten egy rendezvényt, egyfajta információs napot, emellett azért díjazták a 2024-es év legjobbjait is. Mit emel neki erről az eseményről? Mekkora volt a jelentősége? Mire helyezték a hangsúlyt?
Ez egyfajta tradíció is, meg a szokásjog alapján az év sportolója, akár a felnőtt, akár az ifjú, akár a nyílt-vízes kategória, vagy fiú, lány, vagy csapat. Ezeket oda szoktuk ítélni. Nyilvánvaló, hát kell ennek egy formája, amikor ezeket átadjuk. Ez erre kiváló alkalom az ilyen sportnap, de ilyenkor történik meg az is, ami hát nem csak esetünkben, hanem mindenkinek kötelező, amikor mondjuk a dopinggal kapcsolatos eljárások, új dopinglisták, vagy pedig az adminisztrációs ezzel kapcsolatos kötelezettségek, ezekről mindig van egy előadás, ez most a Tiszeker Ágnes tartotta, több mint egy órás előadás volt, és hát ez is abba a témába tartozik, ami sokan tartanak unalmasnak, de megkerülhetetlen, mert egy ártatlan feledékenység is komoly következményekhez vezethet. Nyilvánvalóan a sportorvosoknak is volt előadása, illetve hát aztán külön szekciók is voltak, mert mondjuk az edzőknek a következő év történésével kapcsolatos tájékoztatásról is szó volt, a versenyzőknek pedig egyéb olyan kötelezettségük, amit hát nem kerülhetnek meg azok, akik válogatottak.
A legjobbak jutalmat is kaptak ugyanakkor. Betlehem Dávid felajánlotta a szponzori bónuszát olyan fiataloknak, akik hasonlóan nehéz helyzetbe kerülnek, vagy kerülhettek, mint az vele előfordult a 2020-as évek elején.
Így van, hát ez egy dicséretes dolog, és hát a Dávid azok közé tartozik, bár úgy emlékszem, hogy az elit kategóriában nem említetted, de ő is oda tartozik az olimpiai bronzérmével. A lényeg az, hogy nyilvánvalóan mindig örülünk, amikor egy ilyen nagyszerű dolog történik.
Hivatalosan Betlehem Dávid a nyíltvízi úszókhoz tartozik, azzal együtt is, hogy ő az a típusú úszó, aki a medencében és a nyíltvízen nagyjából hasonló teljesítményre képes.
Így van, és hát remélem, hogy a jövőben is a medencébe is mutogatja majd az oroszlán körmeit, mert a tehetsége alapján bármi lehet belőle.
Túl van azon az időszakon, amely nem csak a pozitívumokról szólt az elmúlt hónapokban?
Majd meglátjuk, de mondjuk, ahogy itt kinézett ezen az ominózus sportinformációs napunkon, úgy látom, hogy egybe van.
Akkor jó a kedve, és a munkamorája sem változott a korábbi évekhez
viszonyítva. Igen, de hát helyből egy ilyen típusú, de hát meglátjuk majd a medencében, mi történik, de én azt gondolom, hogy rendben lesz minden.
A szingapúri világbajnokság mekkora jelentőségű azon túl, hogy ugye az olimpiára nem lehet kvalifikálni, de mégiscsak messze a legnagyobb esemény az úszósportban idén.
Hát gyakorlatilag szakmai értelemben ugyanaz, mint az olimpia, teljes világ ott lesz, és azokat kell megvenni, úgyhogy nem véletlenül mondjuk azt, hogy az év fő eseménye, és hát az is, és a világbajnokság után megint újraírodnak a válogatott keretek és minden más.
Sárkány Zalán képes lehet megismételni azt a teljesítményt a következő években, amit láttunk tőle decemberben?
Az egy felfutó szakaszban van, aki egy roppant ambiciózus, tehetséges fiatalember. Én azt gondolom, hogy sok szép teljesítmény fog még a nevéhez fűződni, amire emlékezni fognak a szurkolók is, hogyha így folytatja, ahogy eddig úszott.
Ami tavaly decemberben történt, az mégiscsak egy olyan dolog, amelyre talán kevesen gondoltak. Tehát ugye úgy, még csak rövidpályás világbajnok is nagyon nehezen lesz az ember, hogy a szakma mondjuk a harmadik, hatodik helyre lövi be.
Igen, de hát ettől szépek ezek a versenyek, és hát nyilvánvalóan ugye a tehetségnek ez a legfőbb ismérve, hogy megnyilvánul. Ez mondjuk véletlenül se fordulhatna elő, hogy én egy ilyen jó pillanatomban Nelson Dormát szépen eléneklem. Tehát fordítva is igaz, viszont megnyilvánult az tehetséges, bár kétségtelen tény, hogy a Zalán esetében is már régóta tudjuk, hogy sok van benne. Az a lényeg, hogy ez ki is jött belőle a budapesti rövidpályás VB-n.
Kós Hubert folyamatosan készül és versenyez az Egyesült Államokban, a Texasi Egyetemen, ugye Bob Bauman irányításával az amerikai rendszer szerint. Mit vár tőle, mennyit léphet előre 2025-re?
Hát nyilván az ő esetében az előrelépést a jobb időeredmény jelenti. Tehát jelen pillanatban ugye ő az olimpiai bajnoki címvédő, azzal együtt, hogy vegyes úszásba és Európa bajnoki címet nyert, 23-ban ő volt a világbajnok, tehát itt már neki minden a zsebbe van, így igazából nála az előrelépés az időeredményt jelenti, de azt gondolom, hogy ennek még tanulni lehetünk nem is egyszer, mert hát most zajlik az igazi férfivá érése, az úszók azok körülbelül 23-25 éves kor közt érik el a csúcs teljesítményüket, erre számtalan példa van. Ez a jellemző az úszósportban, és hát ő 25 éves lesz 2028-as olimpián, tehát jelek szerint, ha ő végig dolgozza, és nem jön közbe váratlan esemény, akkor még az igazi csúcsok most jönnek.
És akár több számban is. Ugye Párizsban 3 számban indult, 200 háton lett olimpiai bajnok, a másik 2 számában még tud javítani.
Hát tud, meg lesz ott még 4., meg 5. szám is, szerintem majd meglátjuk.
A váltók mekkora súlyt kaphatnak 2025-ben, látja?
A váltók mindig kiemel súlya szerepelnek, mert hál' Istennek most már hosszú idő óta több jó úszónk van adott számokban, és ez így van azokban a rövidebb számokban is, amikben korábban nem képviseltünk nemzetközi szintet, és itt nem csak a német Nándira célzok, volt ez a 100 pillanatban olimpiai bajnok a világ, de hát a 100 háton is azért a kors, ha egy kicsit rutinosabb lesz, akkor ott is az érmeké fog csatázni, és több gyors úszónk is van, aki kiváló rövidebbeken, nem csak a férfiaknál, hanem a nőknél is most már egyre erősebb csapatunk van. Ahogy az Alán esetében beszéltük, ez a budapesti VB-hez is se volt véletlen. De nagyon klassz összeállt 4 lány, nagyszerű produkciót nyújtott, úgyhogy továbbra is kiemelt nyilvánvaló a váltókban való szereplésre, amióta kapitány vagyok, mindenkor kiemeltem, figyeltem, és abban a pillanatban, hogy csak fölvillan egy kis fény az alagút végén, abban a pillanatban arra már komoly hangsúlyt helyezünk.
Nagy bedencés VB-n is következhet magyar váltóérem?
Hát ezt így azért nehéz kijelenteni, mert itt a fordítva is igaz, itt azért mind a 4-nek egybe kell lenni. Elég, ha csak egy olyan példát mondok, hogy mondjuk a 2022-ben Európa bajnok 4x200-as férfi gyorsváltóban, Fukuokában annyit cseréltünk, hogy a Milák Kristófot nem vett részt, és helyette az egyébként szintén nem gyenge úszó Rasos Kristóf úszott, és az éremesé helyett 13-ok lettünk, tehát itt azért nagyon szoros versenyek zajlanak, amiben hely kell állni. Még egyszer mondom, itt mind a 4 úszónak ott kell lenni a toppon. Ha ez így van, akkor viszont a kérdésére igen a válaszom.
Mikor lenne sikeres 2025-ben a magyar úszósport? Melyek a főbb ismérvek most az ön fejében?
Erre sokféle válasz létezne, de hát itt arról van szó, amiről itt végig beszéltünk a riportban, hogy a fiataljaink azok lépjenek előrébb, akik ott vannak elő, azok őrizzék meg a címeiket. Jelen pillanatban nagyon markáns helyen van a magyar úszósport, az a lényeg, hogy szeretnénk ezt a helyet megőrizni, és hát nyilvánvalóan abban a pillanatban, hogy a Párizsi olimpia véget ért, már elkezdődött a felkészülés a 28-as olimpiára. Ez része lesz annak is.
Ugyanakkor még a válogatott keretekből sem valószínű, hogy mindenki eljut 2028-ig. A szingapúri világbajnokság mennyire lehet vízválasztó az idősebb versenyzőknek?
Én nem gondolom, hogy vízválasztó lenne, mert ez az idősebb versenyzők, akik a visszavonulás gondolatával foglalkoznak, azok általában az olimpia után fejezik be. Inkább azt tudom mondani, hogy az olimpia utáni évnek a világbajnokság és az úszásban rendszeresen így van. Ott inkább föltűnnek azok nemzetközi szinten is, akik a 4 év meghatározó úszói lesznek. Emiatt szakmailag nyilván nagyon érdekes, és sok figyelmet kell arra fordítani, nem csak, hogy nálunk, hanem máshol is, hogy mi történik.
Az elmúlt években a mesterséges intelligencia kifejezés egyre többször jött velünk szembe. Az úszósportban, akár az edzők munkájában, a háttérstábok munkájában mekkora változást valószínűsít a következő évekre? Akár a mesterséges intelligenciának köszönhetően.
Hát ezt akik foglalkoznak vele, azok se tudják még megjósolni sem. A lényeg az, hogy jelen van, és ezzel nekünk is foglalkozni kell. Nyilván abba bízom, hogy nem fogunk lemaradni ezen a területen a nemzetközi mezőnytől.
Ha már a nemzetközi mezőny, ugye Magyarország a térség, a közép-kelet-európai térség többi országához képest messze sokkal eredményesebb úszásban. Mennyire kérnek tanácsot, akár a Magyar Szövetségtől, akár öntől, szövetségi kapitánytól, a környező országok úszóedzői, kapitányai, szövetségi munkatársai?
Nem csak a környező országokra vonatkozik, hát ez a világ úszósportja egy nagy család. Ez akkor is igaz, ha esetleg Európára szűkítjük, vagy ahogy kérdezte itten a közép-kelet-európai régióra, de hát nyilvánvaló, hogy akik itt fontos szereplők, azok a régóta ismerjük egymást, és rengeteget beszélgettünk, és hát nyilvánvaló, hogy mindenkor a kulcskérdés az, hogy a kiugró tehetségeket az ember megtalálja, és ezt megfelelően tudja menedzselni, mert lehet itt valaki bármilyen szakmai zseni, hogyha csak szerint képességű úszókkal találkozik, akkor soha nem lesz eredményes, hogy sok összetevős ez, de hát azt kell mondjam, hogy amire kérdezett ezek a dolgok, ha valakinek valamilyen újdonság van a fejébe is, az okozza egy esetleg kiugró sikernek a magyarázatát, akkor azok nem nagyon szokták tálalni, ezért itt nekünk a világversenyeknél a bemelegítő medence és az akkörül zajló élet során figyelünk nagyon, és ott látszódnak azok az új elemek, amik még nincsenek elterjedve. Inkább ott szoktuk erősebb figyelemmel kísérni a riválisokat, és nyilván mások is így vannak velünk.
Az elmúlt évek a sikerek mellett nem mindig a nyugalomról szóltak. Mennyire bízik abban, hogy 2025-ben a szakmai munkán lesz a fókusz, és mondjuk az újságcikkek, internetes portálok nem feltétlenül mondjuk a kisebb-nagyobb botrányokról vagy kitalációkról szólnak?
Nyilvánvalóan csak ilyen diplomatikus rutinválaszt tudok adni, tehát az ember abba bízik, hogy ezek a kellemetlen esetek megszűnnek, nyilván amik okot adtak arra, hogy a sportág úgy legyen a fókuszban, hogy nem elsősorban szakmailag. Ezek jobb, ha nem történnek meg, ha pedig megtörténnek, minimálisra fordítani, és ennek az esélyét is elvenni. Az egyéb módon keletkező problémák pedig, hát azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag nem szűrhetők ki. Ezért van egy úszószövetségnek elnöke, elnöksége, hogy ezeket kezelje, meg vannak különféle bizottságai. Jó lenne, ha nem lenne munkájuk.
Egyébként az úszó közeg, a magyar úszósport közege hogyan kezeli azt, hogy nem feltétlenül mindig az érdemeinek megfelelően szerepel a sajtóban? Mert persze, amikor olimpia van, amikor sikerek vannak, akkor a pozitív hírek vannak fókuszban, máskor pedig akár fontos események is viszonylag háttérbe szorulnak bulvár jellegű tartalmak miatt.
Hát ezt én nem akarom véleményezni, hát a minket körülvevő világ jelenleg ilyen. Ezeket nem lehet megakadályozni. Nyilvánvalóan az ember nem örül annak, amikor nem a szakmájával kell foglalkozni, ami bejáratos, és amiben azt kell mondjam, hogy talán joggal örömét leli, és akár ki is húzhatná magát, de hát még egyszer mondom, a negatív jelenségek ugyanígy hozzá tartoznak, és azokat is kezelni kell. Ennek a miértjével olyan nagyon nem foglalkoztam meg, talán nem is tudnám meghatározni, hogy miért adódnak ezek a helyzetek, de hát ez van, ahol siker van, meg eredmény van, ott azért nagyobb arányba fordulnak el ezek a dolgok, egyszerűen amiatt, hogy a közönséget jobban érdekli. Én nem akarok senkit degradálni, hogy bizonyos helyekkel megtörténne ugyanaz, ami az úszósportban észre se vennék, és nem lenne hírérték. És hát az úszoda amúgy is egy erős közeg, és nem viccesen, még ha annak is tűnik, az utalnék arra, hogy a tanúba és a bársi elvtárs is az úszodába ment, és ott történtek a problémák. Tehát ez egy ilyen közeg.
Mennyire vonzó az úszóedzői pálya így a 2020-as évek közepén?
Nézze, bárki bármit mond, Magyarországon jelenleg az, aki edző és sikeres, annak azért megélhetési gondja nincs. Azok pedig, akik fiatalok és egy ranglétre alján elkezdik, azoknak pedig hát nyilvánvalóan kvázi pilóta játékba kell egyre feljebb jutniuk, aztán vagy van hozzá türelmük és hajlandóak áldozatot hozni, vagy soha nem fognak célt érni. Ez egy ilyen szakma, hogy 8-10 évet bele kell tenni, még az embert észreveszik egyáltalán, hogy létezik. Viszont az, aki sikeres, még egyszer mondom, az gyakorlatilag jobban él, mint hogyha külföldre menne. Nyilván ez is volt a cél, amikor ez a jelenlegi sportfinanszírozási rendszer kialakult. Magyarországon mondjuk az edzőknek, akik nemzetközi szinten produkálnak, nem nagyon látom indokoltnak, hogy bárki panaszkodja.
Sós Csabát, a Magyar Úszó Válogatott szövetségi kapitányát hallották.
Vegyes úszás.
Az Inforádió úszósport magazinja nem csak úszóknak.
Milák Kristóf másfél év után megtörte a csendet, ismét a MOL pályán kívül című podcastjának vendége volt. A kétszeres olimpiai bajnok a Los Angeles-i szereplését nem ígérte biztosra, idén nyáron a szingapúri világbajnokságon viszont rajtkőre szeretne állni. A mostani interjú végén elnézést kért mindenkitől, akit megbántott. Szabó Gergő összeállítása.
Először adott hosszabb interjút Milák Kristóf azóta, hogy egy arany és egy ezüstérmet nyert a párizsi olimpián. A kétszeres olimpiai bajnok úszó a MOL pályán kívül című podcastjében elmondta, hogy miért lépett vissza a 2023-as fukuokai világbajnokságtól.
Próbáltam mindig is a legjobb tudásom és a lehetőségeimhez képest a legjobb teljesítményt nyújtani. És én fukók előtt nem éreztem azt, hogy ezt tudom teljesíteni. Nem éreztem azt, hogy van bennem az a kellő tűz, az a kellő lelkesedés, a motiváció, az a fegyelmezett hozzáállás, a minden olyan adottság úgy hirtelen kiment belőlem, ami eddig előre vitt. Rajta tudott tartani engem azon az úton, amin én szerettem volna végighaladni. Nem szerettem volna fölkészületlenül menni egy ilyen versenyre, főleg úgy, hogy tudtam, hogy nem vagyok eléggé felkészült mentálisan. Főleg arra gondolva, hogy jó, megcsinálom, úgy, ahogy már megcsináltam 1000-szer ezelőtt, csak akkor annak milyen negatív hatása van, hogy megint megerőszakolom magamat. Abba hagyni megfordult a fejemben, viszont akkor meg az jutott eszembe, hogy miért tékozolnám el azt a lehetőséget, amibe beletettem már több évet, és van hozzá egy jó affinitásom, egy jó tehetségem, egy olyan belső jegyekkel vagyok megáldva, ami mellett ezt a dolgot, ezt a hivatást jól meg tudom csinálni, és nagyon eredményes tudok benne lenni. Ez volt a visszatartó erő, hogy miért ne hagyjam abba.
A versenyző a 2023-as VB előtt néhány hónap pihenőt kért, de ez hosszabb lett, és a Magyar Szövetség sem tudta, hol van, mennyit edz és mikor. Majd 2024 elején elkezdte a felkészülést a párizsi játékokra, ahol 100 pillangón végül aranyérmes lett. Milák Kristóf most arról is beszélt, hogy az utóbbi évek edzőcseréi után miért Szabó Álmos irányítja a szakmai munkáját jelenleg.
Nyilvánvalóan nagyon fontos a kémia. Amellett szerintem elengedhetetlen a pozitív közös munka. Én most az Álmossal tapasztalom azt, hogy ez megvan. És ez nagyon erős kötelék kettőnk között. Ugye ez pont az elmúlt fél évben csúcsosodott ki, és lett ennek némi gyümölcse.
A 24 éves versenyző arra is kitért, hogy a párizsi sikerei érdekében miért volt fontos, hogy mindenkitől távol az olimpiai falun kívül lakjon a nyári játékok alatt.
Nem költöztem be a faluba, ami a létező legjobb döntés volt a részemről. Azt, hogy nekem nem szabad érintkeznem senkiből, hogy lehetőleg a legminimálisabbra fogni azt, hogy emberekkel érintkezek és tudok bezárkózni, koncentrálni, magammal foglalkozni ilyenkor, amit a verseny meg az adott szituáció igényel. És ennek mentén tudtam napról napra hangolódni a versenyre. Azt, hogy én ugye kint az uszodához nagyon közel laktam, és ugye nem ugyanazt a kaját ettem, nem ugyanabban a szobákban laktam, rendes ágyban aludhattam, ez is már nagyban segített abban, hogy megkönnyítse a kint létemet.
Milák Kristóf úgy érzi, hogy az elmúlt években róla szóló hírek jelentős többsége valótlan volt.
Szerintem a helyes az lenne, hogyha mindenki arról tudna, amiről tudnia kellene. Olyan témakörök, amik nem méltóak egy sportolóhoz. Mindig valamelyik ismerősöm megtalálta azzal, hogy te olvastad ezt meg, ezt mondom, hogy nem, és nem is szeretném. Az esetek 89%-ában közel nem volt a valósághoz. Csak mivel, ugye ez fel volt fújva, ezért volt ennyire érdekes. Én megértem azt, hogy valamilyen szinten adnom kell magamból valamit, viszont az eredményeim, a megjelenéseim esetleg bármelyik rendezvényen nyíltabb, zártabb körökben, én azon kívül nagyon többet nem szeretek, nem akarok megosztani emberekkel. Én szeretem a magánéletemet, és ahhoz ragaszkodom is.
Milák Kristóf ugyanakkor a beszélgetés végén kiemelte, hogy elnézést kér mindenkitől, akit megbántott az elmúlt időszakban.
Nem mehetek el amellett sem, hogy nem kérek elnézést. Azért, hogy én az elmúlt időszakban megbántottam olyan embereket, akiket nem szerettem volna. Felismertem ezeket a dolgokat. Igyekszek változtatni, többek között a kommunikációmon is, mert ha ez egy picit jobban tudom alkalmazni, akkor egy akár még jobban is elsületett volna az egész dolog. Hibáztam, sajnálom.
A pillangóúszó klasszis a tokiói olimpiához hasonlóan Párizsban is a magyar küldöttség legeredményesebb férfi versenyzője volt, de az olimpián nem nyilatkozott senkinek, sem sajtótájékoztatón, sem a kamerák előtt nem jelent meg.
Mára véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Szabó Gergő nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.